Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A hangom ezen a reggelen egy kicsit már az őszi időjárást idézi. Nem tehetek róla, ez lehet, hogy okoz majd egy kis kellemetlenséget, de kérem, hogy figyeljetek majd az ígére, a gondolatokra. Kedves gyülekezet, a Szentíráson, a Biblián végigvonul az újjáteremtett földnek az ígérete. Különösen most ezekben a napokban, amikor a tudomány ugye sötét képet fest a földünknek a jövőjéről, az emberiség előtt álló kihívásokról, hogy vajon mindazokat a problémákat, mindazokat a kérdéseket, amelyel szembe találja magát az ember, az emberiség, ugye klímaválság, ökológiai problémák, energiaválság, társadalmi feszültségek, ezeket hogy fogja legyőzni? Megtalálja erre a megoldást? Megtalálja egyáltalán, van-e rá megoldás? Ugye jó a Szentírásnak föllapozni azokat az ígéit, azokat a gondolatait, hogy az Isten egy újjáteremtett földet ígér az ember számára. Ugye ennek az ígéretnek, ennek a földnek az ígérete már a Biblia első lapjaitól kezdve ott van a Szentírásban. Ugye már Ábrahámról is azt olvassuk, hogy bármerre is járt, ugye bármerre is indult el, bármerre keresett legelőt ugye az állatainak, bármilyen népeknél, bármilyen népek közelébe is fordult meg, ő tudta azt, és így emlékezik meg róla a Szentírás, hogy ő idegen és vándorként élt ezen a földön. Ugye már ő is tudta azt, hogy az a néhány évtized, amit itt tölt, az nem az egész emberi élet teljessége. Azt mondja, az Isten ígért egy más országot, egy más földet számára. És ugye ezzel az ígérettel találkozunk a Biblia végén is, a Jelenések könyve utolsó fejezeteiben is, hogy az Isten egy újjáteremtett földet ígér az őt szeretőknek, az őt követőknek. És olyan jó ezt ilyenkor úgy elolvasni, úgy belegondolni, hogy milyen lesz ott az élet. Ha most föltenném nektek a kérdést, hogy mi az, ami úgy eszetekbe jut elsősorban, legelőször az újjáteremtett földről. Ugye talán többünknek ugye az jutna eszébe, hogy nem lesz ott halál. Ugye nem lesz betegség, nem lesz elválás, nagy dolgok. Ugye nagy dolgok, elképzelni az életünket ezek nélkül itt ezen a földön nem tudjuk. Ugye napi kapcsolatban vagyunk ezekkel. Aztán az ember úgy gondolkodik azon, hogy milyen lesz ott a hangulat. Ugye? A Szentírás ugye bizonyos fejezeteknél ugye felvillant képeket erről az újjáteremtett földről, és ugye a hangulatnak az egyik nagyon szép kifejezője, amikor, ha jól emlékszem, ugye Ésaiás könyvébe írja azt, hogy az oroszlán és a párduc együtt játszik majd a báránnyal, és egy kisgyerek őrzi majd azokat. Ugye elképzelhetetlen a mai világban ez. Ugye milyen bensőséges harmónia, milyen nyugalom lehet majd ott. De hogy milyen lesz még ott a hangulat, hadd mondjak egy mondatot, ami a közelmúltban engem ugye elgondolkodtatott az újföld hangulatára vonatkozólag. A történet ismerős, mikor Péter apostol elmegy Cornélius házába, ennek a századosnak, ennek a katonatisztnek a házába, és az egyik mondatában úgy ott beszél, és az egyik mondatában azt mondja, hogy Jézusról úgy emlékezik meg, hogy ez a valaki, aki itt volt a földön, ez bizony ugye Isten fia volt, de ez a názáreti Jézus, ugye a Názáretben született, de azt mondja, hogy erre, ha össze kellene foglalnom az életét, egy mondatot tudom összefoglalni. Széllyel járt jót tévén. Ugye azt mondja, hogy Péter, hogyha egy mondatba kellene összefoglalnom az ő életét, én sok tanítást hallottam tőle, sok példázatot hallottam tőle. Ugye vele voltam 3,5 évig szinte minden nap, de ha egy mondattal kellene szólnom róla, és ugye úgy szólt róla itt ennek a századosnak a házában, hogy rá az volt a jellemző, hogy széllyel járt jót tévén. Kedves gyülekezet, egy olyan ember közelében, egy olyan valaki közelében lenni, akire mindig is ez volt a jellemző. Ugye azt, hogy széllyel járt jót tévén. Nehéz elképzelni, nehéz elgondolni. Ugye egy olyan közelében élni, egy ilyen környezetben, egy újjáteremtett földön, én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak őszinte vágya lehet. A mai alkalommal Jézusnak egy példázatát szeretném elolvasni, és arról beszélgetni néhány szempont szerint. Különlegessége az, hogy ez Jézusnak az utolsó példázata volt. Nem tudom, ha fölteszem így a kérdést, eszetekbe jut-e, hogy melyik volt az. A példázatot biztos ismeritek. Csak nem biztos, hogy ebből a szempontból így emlékeztek rá, hogy Jézusnak ez az utolsó példázata volt. Ugye a Máté evangélium a 24. fejezetében olvashatunk arról, hogy a tanítványok föltettek Jézusnak egy kérdést, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És akkor utájött Jézus elmondja a jeleket. Ugye beszél arról, hogy a történelem végén ugye megsokasodnak a feszültségek. Ugye háborúkról hallani majd, etnikai feszültségektől, feszültségek a társadalomban, népcsoportok között, fajok között. És azt mondja, hogy ezeknek a hírei bejárják majd az egész világot. Aztán ugye beszél arról, hogy ebben a világban, nem tudom, a tanítványok ott gondolkodtak erről, nyilván elképzelhetetlennek tartottuk, hogy valaha éhségek legyenek a Földön. Ma már nem olyan elképzelhetetlen, ugye itt látjuk az időjárási változás következményeként. Aztán azt mondja, hogy betegségek, járványok ütik majd fel a fejüket. Újból és újból megjelennek. Aztán földrengések. Ugye a Biblia úgy fogalmaz arról, hogy földindulások, bár ma már azt mondjuk, hogy ez sem egy lehetetlen dolog, hiszen hallani, hogy a esőzések kapcsán ugye van, ahol megindul a föld, földcsuszamlás történik. És amikor Jézus elmondja ezeket a jeleket, akkor a következő mondattal zárja ezt a felsorolást. Azt mondja, hogy a természeten kívül lesznek jelek a társadalomban is. Azt mondja, és ebben a világban, amikor ezek a jelek felütik a fejét a földön, azt mondja, a társadalomban pedig olyan jelek lesznek, hogy a gonoszság megsokasodik, és hát gondolom be tudjátok fejezni ugye a mondatot, ismerős mindannyiótok számokra. Azt mondja, a gonoszság megsokasodik, és a szeretet pedig meghidegül az emberekben. Azt mondja, ilyen világ jön el a történet, az ő visszatövetele előtt. És aztán, amikor ezt Jézus elmondta, akkor még ott egy néhány jelet mond előtte a 24. fejezetben, és aztán elmondott négy példázatot. Négy példázatot mondott el, ugye az egyik még a 24. fejezethez tartozik, a jó és a gonosz szolga példázata. Ugye azt mondja, hogy lesznek majd az ő népe között olyanok, akik ugyan látva ezeket a jeleket, de a viselkedésük, az életmódjuk az olyan lesz, mintha az ő eljövetele még nem lenne közel. Ugye biztos mi is hallottuk már ugye ezt a mondatot, amikor beszélgetünk emberekkel, és ugye azt mondják, hogy hát majd csak lesz valahogy. Ugye, az ember, az emberiség mindig kitalált valamit. Számtalan problémával néztünk már szembe, ugye az ember nagyon nagy kihívásokkal nézett már szembe az emberiség, és mindig megoldotta. Ugye mindig valamit kitalált. Lehet, hogy aztán ennek a következményeként újabb és újabb problémák generálódtak, de viszont mindig kitalált valamit, mindig megoldotta ezeket a problémákat. Azt mondja itt, hogy lesznek az ő követői között olyanok, akik látva a jeleket, ugye, a viselkedésük valami hasonló lesz. Valami hasonló lesz. Aztán itt ugye a Bibliánkban fejezet határ van, 25. fejezethez lépünk át, pedig ez a beszéd még ugye itt az Olajfák hegyén hangzott el, a következő példázatok is, és akkor Jézus elmondja a 10 szűz példázatát. Ugye ez egyértelmű, a végidőről szól. Ugye azt mondja, hogy kimennek a vőlegény elé, várják a vőlegényt, és azt mondja, hogy olyanok lesznek a követői között, akiknek sajnos az életük, de nem szereztek elég tapasztalatot. Nem mondhatják el magukról, hogy én tudom, kinek hittem. Szóval eljön egy olyan pillanat, amikor mindez a tapasztalat, a meg nem szerzett tapasztalat hiányként fog fellépni. Hiányként fog fellépni. És aztán Jézus úgy fejezi be a 10 szűzről szóló példázatot, hogy vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, melyben az embernek fia eljön. És ugye még két példázatunk maradt. És úgy folytatja itt Jézus, mert éppen úgy van ez. Azt mondja, hogy vigyázzatok, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, melyben az embernek fia eljön. És Jézus két példázatot mond el, mint egy utalva arra, hogy mit jelent vigyázni. Mit jelent vigyázni? Ugye mi azért úgy gondolkodunk, hogy vigyázni valamit, az azt jelenti, hogy ott vagyunk, ott ülünk, vigyázunk arra, hogy amíg ránk van bízva, ne történjen olyan dolog, ami nem odavaló. És aztán Jézus még két példázatot mond el. A talentumok példázatát, és a juhok és a kecskék szétválasztásának a példázatát. Ugye, innét kezdve ugye lejönnek az Olajfák hegyéről, készülődés van a húsvétre, aztán elfogják Jézust, és aztán ismerjük a történetet. Ugye adódik a kérdés, hogy vajon miért itt mondta el ezt a két példázatot? Adódik a kérdés, hogy a talentumok példázata. Ugye Jézus azért többször beszélt hasonló témáról, hogy milyen legyen az ember élete. Ugye, miért itt mondta el Jézus ezt a két példázatot, a talentumok példázatát és a juhok és a kecskék szétválasztásának a példázatát? Megtehette volna ezt korábban is, és nyilván minden olyan alkalommal, amikor van, akinek az utolsó szavai vagy az utolsó gondolatai hangoznak el, az még ugye a mi életünkben is egyfajta nyomatékot hordoznak. Ugye fontosnak tartjuk, hogy még ezt hozzátegyük, még itt elmondjuk, még itt erre felhívjuk a figyelmet. És Jézus még elmondott két példázatot, ugye, a talentumokról és az ítéletről. Még talán az ítélet példázatát, a juhok és a kecskék szétválasztásának a példázatát még talán egy kicsit jobban értjük. De úgy van, itt van ez a talentumok példázata, ugye, amit Jézus itt mondott el, mint egy utalva arra, hogy az emberi élet, a mi életünk, a szüntelen való szolgálat kell, hogy legyen. Azért kaptunk képességeket, azért kaptunk tulajdonságokat, hogy ezzel másokat szolgáljunk. Mondhatnám úgy is, hogy az Isten dicsőítsük, és másokat szolgáljunk. És hogy ezt itt mondta el Jézus ezen a beszédnek a végén, arra talán az az egy mondat, mély és őszinte választad, ugye, amit idéztem már, hogy fejezte be Jézus a felsorolást? Ugye, lesznek háború, készségek, hogy fejezte be? Ugye, a gonoszság megsokasodik, és a szeretet pedig sokakban meghidegül. Mint a Jézus utalva arra, hogy ha valamikor szükség van arra, hogy a másokért való szolgálat teret kapjon az ő népe körében, akkor az éppen a világnak ebben az állapotában, ebben az idejében van. Ugye, amikor a gonoszság megsokasodik, és a földi törvényszerűség, ugye a szeretet kihidegül, meghidegül. Azt mondja, de a menny máshogy gondolkodik. Azt mondja, ahol a gonoszság megsokasodik, ott a kegyelemnek annál inkább bővölködnie kell. És azt mondja Jézus, mint egy utalva arra, hogy a mi szolgálatunk itt ezen a földön, a szüntelen való szolgálat, a másokért való szolgálat kell, hogy legyen. És most lapozzuk fel és olvassuk el Jézusnak az utolsó példázatát, ez a juhok és a kecskék szétválasztásának a példázatát, Máté evangélium a 25. fejezetéből. Így olvasom ezt az ige szakaszt. Mikor pedig eljön az embernek fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat a jobb keze felől, a kecskéket pedig a bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjúoztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjúoztál, és innodattunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? És mikor láttuk, hogy beteg, vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felő állókhoz is, távozzatok tőlem ti átkozottak az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjúoztam és nem adtatok innom. Jövevény voltam és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki mondván. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked? Akkor felel majd nékik mondván. Bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel, eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötelemre, az igazak pedig az örök életre. Kedves gyülekezet, ez volt Jézusnak az utolsó példázata. És néhány szempontot szeretnék ebből kiemelni, amit úgy gondolom, hogy a mai korban, a világunk, a földünknek a mai állapotában talán elgondolkodtató lehet mindannyiunk számára. Az első kérdés ugye az lehet, hogy mi alapján lesz majd az ítélet. Ugye, könnyen válaszolhatunk az ige alapján, ugye mi alapján lesz majd az ítélet? Azt mondja itt az ige, ugye, hogy ahogy tettél. A te cselekedeteid által. a cselekedeteid által. Tudjuk, hogy a Földön ugye számtalan népcsoport van. Mintegy 7 milliárdan élünk most a Földön, lehet, hogy már többen. És különbséget tudunk tenni ugye emberek között, különbséget tudunk venni földrészen élő emberek között, fehérek, feketék között, szegények, gazdagok, tanultak, tanulatlanok között, férfiak, nők. De azt mondja itt ez a példázat, hogy ez a nap, amikor ez majd megtörténik, ez ugye két dolog körül forog majd. Két embercsoportra osztható le. Két embercsoportra osztható le, és azt mondja ez a kettő, azt mondja, hogy megtett, a cselekedeteinél látható volt-e az, hogy az Istent követed. Jézus itt ugye példákat sorol föl, ugye 6 példát sorol föl az élet természetes dolgaiból, és azt mondja, hogy megtettette ezt az életben. Kedves gyülekezet, nem az fog számítani, hogy mi hogyan gondolkodunk magunkról. Bár ez fontos dolognak tartjuk, ugye. Tudjuk mi magunkról, hogy vannak jó tulajdonságaink, vannak gyengeségeink, de azért jóra törekvő emberek vagyunk, és követni szeretnénk az Istent. El nem tudjuk képzelni, ugye, mint a példázat végén, hogy mi olyan, mint valamit nem tennénk meg Jézusért. Ugye el nem tudnánk képzelni. Azt mondja, nem ez fog számítani. Nem az fog számítani, hogy hogyan gondolkodnak rólad az emberek. Bár ennek azért szoktunk jelentőséget tulajdonítani, főleg, ha jókat gondolnak rólunk. Azt mondja, nem az fog számítani, hogy micsoda összefüggéseket fedeztél föl a Szentírásból, bár jelentősége van. Nem az fog számítani, hogy proféciákban hogyan ismerted meg, és mennyire tudtad beazonosítani, bár jelentősége van. Azt mondja, egy dolog fog számítani, hogyha mindezek a dolgok elvezettek téged oda, amit a Szentírás másik helyen úgy mond, hogy szerest fele barátodat, mint önmagadat. De ezt eddig is tudtuk. De még ennél több kell. Azt mondja itt az ige, hogyha ez cselekedeteket is öltött az életedben. Azt mondja, hogyha cselekedetet öltött az életedben mindaz, amit megismertél. Segítettél a másokon, észrevetted a szükségleteket. És itt nem csak fizikai szükségletekre gondol, hiszen éhezni lelkileg is lehet. Ugye észrevetted a szükségleteket, mint az irgalmas szamaritánus, vagy észrevetted a lelki szükségleteket, mint József ott a börtönnek a mélyén. Azt mondja, és ezek gyakorlatot öltöttek-e az életedben. A szomszédbácsival szoktam néha beszélgetni, hogy ő egy komoly református ember, és ez kérdésként időnként előjön, hogy cselekedetek vagy hit. Ugye itt a Szentírás egyértelműen mutatja azt, hogy az örök sorsunkat, a mi cselekedeteink döntik majd el. Kedves gyülekezet, a következő mozzanat, amit szeretnék ebből a példázatból kiemelni. Azt mondja itt a Szentírás, hogy Jézus úgy mondja, hogy amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül. A mondat értelmes lenne úgy is, hogy amennyiben megcselekedtétek egyel az én atyám fiai közül. Nem? Tökéletesen érthető és világos lenne. Azt mondja, megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül. Mint egy utalva Jézus arra, hogy emberi tulajdonság jót tenni családunkban, szeretteink között, talán még a bővebb környezetben is. Ugye nem egy szokatlan dolog. Nem egy szokatlan dolog jót tenni. Ugye itt a családunkban, ismerőseink között, rokonság között. De itt azt mondja, hogy az dönti el a sorsodat, hogy hogyan tekintettél te bármelyik más emberre. Akihez nem fűzött semmiféle szál. Akihez nem fűzött komoly kapcsolat. Lehet, hogy az életben csak egy pillanatra találkoztál vele. Hadd idézem föl nektek Jobbnak a példáját. Ugye, ez a komoly istenfélő és bűngyűlölő ember. Ugye, amikor az Isten megengedte az életében azt, hogy elvesztette az ő családját, elvesztette a vagyonát, feleségét. És az egyik alkalommal ugye ott ül és keresi a magyarázatot. Keresi a magyarázatot, hogy mindez miért történt meg velem. És visszatekint az életére, és van ott egy mondat, ami számomra olyan különös és megjegyzésre méltó. Azt mondja, amikor visszatekint az életére, hogy én az ismeretlenek ügyét is jól meghánytam, vetettem. Szép ez a mondat? Ugye mit jelent ez? Azt mondja, bárkivel találkoztam itt ezen a földön, bárkivel hozott össze a sors. Lehet, hogy nem ismertem, és nem tudtam a nevét. De azt mondja, hogy én együtt éreztem vele, és az ő ügyét személyes ügyemnek éreztem. Azt mondja, hogy az ismeretlen ügyét is jól meghánytam, vetettem. Kedves gyülekezet, azt mondja, hogy ezek az emberek, akik itt állnak majd, azt mondja, ezekre jellemző lesz az, hogy minden emberre úgy tekintettek, mint az Istennek a teremtménye. És úgy tekintettek rá, mint aki Krisztus az életét adta. Tudjuk ezeket a mondatokat. De vajon itt a gyülekezetünkben, vagy éppen, ugye, hogyha elindulunk hazafelé, vagy bárhol bárkivel találkozunk, vajon eszünkbe jut-e ez a mondat? Ugye, ott van-e valahol az érzésvilágunkban, vagy a gondolatvilágunkban? Néhány évvel ezelőtt a gyülekezetünkben ugye meghalt az egyik gyülekezeti tagunk, és hát mindenki nagyon szerette. Ugye, mindenki nagyon szerette, és nagyon sajnáltuk, és készültünk rá, hiszen beteg volt, és tudtuk, hogy ez megtörténhet. De amikor meghalt, ugye, tudtam, hogy hétvégén nekem kell elmondani a gyülekezetnek. És úgy voltam vele, hogy jó lenne kerülni minden olyan keresztény általánosságot. Jó lenne kerülni olyan sablonos szavakat, amit mi szoktunk használni, de valahogy mégis azt a fájdalmat fejezi ki, és az együttérzést, ami a hiánya okozhat. És akkor egy mondatot találtam, és azóta is úgy megmaradt bennem. Kerestük arra a magyarázatot, hogy talán hogyan bátoríthatnánk egymást. Hogyan magyarázhatnánk meg, hogy az Isten miért engedi meg az miért engedte meg az ő életében, kicsit talán még korán ezt a halálesetet. És azt mondja itt ez az idézet, hogy az Istennek nincs szüksége védőbíróra. Azt mondja, hogy az, aki megteremtett bennünket, és az életét odaadta értünk, az jól tudja, hogy mi az, ami a javunkat szolgálja. Nehéz belehelyezkedni ebben a gondolatban. És az abból a szempontból érdekes ez a mondat, hogy tekintünk-e emberekre? Így. Azt mondja, hogy ezeknek az embereknek mindennapi gyakorlata lett, hogy a legkisebbekre is így tekint. Kedves gyülekezet, tovább folytatva ezt a gondolatot, ugye itt azt olvassuk, hogy ezeknek az embereknek az életében nem volt részrehajlás. És ez rögtön hoz egy következő mozzanatot magával. A példázat nagyon érthető lenne, és világos lenne úgy is, ha úgy olvastuk volna, hogy éheztem, és kértem tőletek, és adtatok ennem. Ugye, érthető lenne így is. Nem egyszerű dolog. Ugye azért hányszor találkozunk úgy, hogy jönnek kérések hozzánk, számtalan dolog van, sok problémánk van, nehézségünk van. Értelmes lenne ez a mondat úgy is, hogy szükségem lett volna néhány bátorításra, vagy néhány szóra. És ti jöttetek, és elmondtátok, és megadtátok. De azt mondja ez a példázat, és számomra ez nagyon különleges, és nagyon elgondolkodtató, hogy ezek az emberek, amikor Jézus azt mondja, hogy ti ezeket cselekedtétek, azt mondja, nem emlékeznek rá. Nem emlékeznek rá, azt mondja, hogy ezeknek az embereknek a szívében ott volt az, hogy mielőtt az igények megnyilatkoztak. Mielőtt találkozott azzal, hogy valakinek együttérzése volt szüksége. Találkozott azzal, hogy valakinek bátorítása volt szüksége. Az igények szinte még meg sem nyilatkoztak, de ő már pontosan értették ezek az emberek. Elképzelhetetlen. Nem? Hát sokszor még úgysem egyszerű, hogyha igényként fogalmazódik meg. József példáját említettem az előbb. Ugye ez a fiatal ember ott a börtön mélyében. Ugye egy olyan viszontagságos körülmények között észrevette, hogy a környezetem mivel küszködik? Szándékosan nem kezdtem Jézus példájával, hiszen mondhatnánk, hogy ő Jézus volt. De ugye itt van ez a fiatal ember. Az a fiatal ember, aki észreveszi a környezetében a szomorúságot, észreveszi azt, hogy ennek a két embernek, ugye a pohárnoknak és a fősütőmesternek szomorú az arca. Szükséglete van, bátorításra. Nem tudják a helyzetüket. De mondhatnák, Jézus életébe is példát ugye a Samáriabeli asszonnyal való találkozás. Pontos és nagyon szép példája annak, hogy valaki észreveszi azt, hogy ez az asszony mivel küszködik. Mi van az ő belsejében, mi van az ő gondolatvilágában. Azt olvassuk itt, hogy ezekre az emberekre ez a fogékonyság, ez az érdeklődés volt a jellemző. Kedves gyülekezet, és aztán említettem, hogy fölteszik ezek a kérdést, ezek a megváltottak a kérdést, hogy mikor történtek mindezek? Mikor történtek mindezek, amikor mi ezeket tettük volna? Hát azért emberi tulajdonság, ugye azért emlékszünk a múlt hétre, emlékszünk a dolgainkra, visszatekintünk rá. És ki hogy? Ki szívesen, ki talán kevésbé, de azért azt mondja, ott van, hogy emlékszünk rá. És azt mondja, hogy ennek az embereknek az életében, azt mondja, ez természetes módon nyilatkozott meg. Életszerűen. Ha példát akarnék mondani, akkor talán a férfiakhoz fordulnék, hogy legyen férfias példa, hogy emlékeztek-e arra, hogy ma reggel melyik kezetekkel kezdtétek begombolni az ingeteket. Ugye? Az ember úgy oda nyúl, hogy tényleg hogy esik kézre. Ugye természetes dolog. Nem nagyon figyeljük. Nem figyeljük, automatikus, megszoktuk. Ugye tesszük a dolgunkat. És azt mondja itt ez a példázat, hogy ezek az emberek, akikre Jézus azt mondja, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek ezt az országot. Azt mondja, számukra a jónak a cselekvése hasonlóan természetes módon nyilatkozott meg. Nem tudtak volna elképzelni, hogy máshogy teszik. Miért van ennek jelentősége? Miért van ennek jelentősége? Hiszen jót cselekedni, azért ma is találkozunk vele. Nagyon sok ember tud. Nagyon sok ember tud jót cselekedni. Van a televízióban és műsor egy-egy ilyen szomorú katasztrófa után, és ugye adományokat gyűjtenek. És természetesen nem szeretném lekicsinyleni ezt. Nagyon fontos, és nagyon jó dolog, hogy emberek egy ilyen nehéz helyzetben veszik a fáradtságot, és anyagiakból áldoznak rá. Nagyon jó dolog azt, hogy veszik a fáradtságot, és együttérzésüket fejezik ki. Emberek tudnak jót cselekedni. Alkalomszerűen. Olykor. Nagyon sok ember tud. De azt mondja, hogy ezekre az emberekre, ugye az volt a jellemző, hogy ezeknek az életükben természetes módon, és nem csak olykor, természetes módon, természetesen nyilatkozott meg a jónak a cselekvése. Tavaly nyáron Olaszországban voltunk, és Olaszország északi részén néhány nap alatt úgy végigfutottunk, és megálltunk Velencébe, és ugye ebbe a különös városba, hogy sétáltunk a turista forgatagba, és hát ugye sokféle emberrel találkozni, még a családot valami ajándékot nézett egy butiknál. Én ugye észrevettem, hogy ott van egy koldus, aki ott ül ugye a fal mellett, letakarva a fejét, és tartva egy kis poharat ugye az adományért. És hát nagyon jó alkalom kínálkozott arra, hogy az ember úgy figyelje, hogy hát itt a turista látványosság közepette, mennyire figyelnek oda az emberek így a másikra. Mennyire veszik észre, mennyire figyelnek oda rá. Ugye jót cselekedni alkalomattán. És hát azért mindenki el volt foglalva ugye a lenvezetességekkel, a látványossággal. És egyszer azt veszem észre, hogy valaki ugye hogy megáll, és nyújt egy pénzdarabot, hogy beleteszi a kis poharába ennek a koldusnak, de a mozdulat úgy lelassult, megállt. És akkor látom, hogy egy néhány méterrel arrébb a kedves férje ugyan kedvesen fényképezte ugye, ezt a tettet, ezt a cselekedetet. És olyan különös volt ezt látni, mert kicsit olyan érzésem volt, mintha ez a szerencsétlen koldus is valahol úgy tekintettek volna rá, hogy hozzátartozik ennek a városnak a nevezetességeihez. Ugye emberek azért tudnak jót cselekedni. Tudnak jót cselekedni. Ez egy kisarkított példa volt, ami úgy megmaradt az emlékezetemben, de azt mondja, hogy tudnak jót cselekedni. Alkalomattán. Alkalomattán, olykor. De azt mondja itt a Szentírás, hogy ezekre a megváltottakra ugye természetes módon volt jellemző a jónak a cselekvése. És hogy hogyan is találkozunk ezzel, hogy az apostolok hogyan is értették meg ezt, a tesszalonikai hogy hogyan is értették meg ezt, az első tesszalonikai levélből, ott az 5. fejezetből idéznék 2 verset. Hogy hogyan is nyilatkozott meg az ő életükben a jónak a cselekvése, a másik emberre való odafigyelés. Mire is buzdította itt Pál apostol, ugye ennek a gyülekezetnek írt levelet? Nem sok időt töltött itt ennél a gyülekezetnél. De azt a 2 levelet is írt nekik, és az egyik levélben ugye így bátorítólag ír nekik, hogy mit is jelent odafigyelni egymásra, mit is jelent észrevenni a szükségleteket, segíteni a másikon. Azt mondja itt, hogy, sőt az 5. fejezet 14. és 15. versét olvasom. Kérünk továbbá titeket, atyám fiei, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek, úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. Kedves gyülekezet, ha emberi segítségre gondolunk, sokszor azért a fizikai dolgok jutnak eszünkbe. De mint ahogy említettem, maga a példázat lelki dolgokra is ugyanúgy vonatkoztatható. És itt azt mondja Pál apostol, ugye ennek a kedves gyülekezetnek, azt mondja, hogy kérünk titeket, hogy figyeljetek oda egymásra. Azt mondja, akár olyan formában, hogy intitek azokat, akiknek intésre van szüksége. Bátorítsátok a félelmes szívűeket. De van itt a gyülekezetben olyan? Vagy a környezetünkben? Akinek úgy bátorításra van szüksége. Jó lesne neki, mielőtt még meg se nyilatkozik, de már észrevennénk, és mondanénk 1-2 bátorító szót. Azt mondja, hogy ezek az emberek nyitottak voltak erre. Nem csak fizikai segítségbe gondolkodtak, hanem kész voltak, azt mondja, nem egy látványos dolog. Inteni ugye a rendetleneket, bátorítani a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, és türelmesek legyetek mindenki iránt. Ez az egyik legnagyobb dolog. Mondja, ezeknek az embereknek az életében megvalósult, hogy türelmesek voltak mindenki iránt. És kedves gyülekezet, újból még ennél a kérdésnél maradva, hogy lehet, hogy ezek az emberek nem vették észre. Ezek az emberek nem tudták, hogy ők jót cselekedtek. Ugye azt mondtuk, hogy számukra természetes volt ez, az életük része volt. Ugye ezt ismerték, ilyennek ismerték meg Krisztus, széjjel járt jót tévén, ilyenek akartak lenni. Ezt követték, erre kértek erőt az Istentől. De talán egy másik gondolat, azt mondja, hogy ezek az emberek nem önmagukkal foglalkoztak. Előfordul ez velünk? Ugye előfordul az velünk, hogy azt veszük észre, hogy talán nem úgy szóltak hozzám ma, ahogy jól esett volna. Vagy most ilyen problémám van. Vagy azt mondja, hogy nem úgy beszélnek rólam. Vagy éppen nem értékelnek engem, vagy megint megsértett valaki. És ugye még lehetne sorolni ezt. Természetes emberi problémák. Azt mondja, ezek az emberek nem önmagukkal foglalkoztak. És mikor elolvastam az ehhez tartozó fejezetet a Jézus élete című könyvből, ugye ez Krisztus példázatairól beszélünk, de ez a példázat Jézus élete című könyvben találjuk meg. És akkor elolvastam az ide tartozó fejezetet, egy mondatot találtam, ami méltó arra, hogy megjegyezzük. Elolvasom 2-szer a mondatot, egyszer majd kihagyok belőle egy szót, csak azért, hogy érezzük a különbséget, és hogy megjegyezzük. Azt mondja, hogy ezek az emberek elfeledkeztek önmagukról. Természetes módon nyilatkozott meg a jónak a cselekvése. Nem azzal voltak elfoglalva, hogy mi érte őket, és mi nem az életben, és hogyan, és hogy a helyükön vannak-e. Itt azt mondja ez az egy mondat, azt mondja, hogy önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Értitek a mondatot? Azt mondja, önmagunkról csak akkor tudunk megfeledkezni. És ugye ezek az emberek, akik itt álltak Jézus jobb keze felől, azt mondja, ezek megfeledkeztek önmagukról. És miért tudtak megfeledkezni önmagukról? Mert komoly munkával mások javára kezdtek el tenni valamit. Kedves gyülekezet, ha kihagynám azt a szót, hogy komoly, lenne értelme a mondatnak? Nyilván azért került bele, mert jelentősége van ennek. Mit jelent a komoly munka? Találkoztatok már nem komoly munkával? Ugye, amikor hívtok egy mestert a házatokba, ugye azt rögtön látni, hogy hogyan áll hozzá. Látni azt, hogy ő ért hozzá, hogy komolyan veszi, hogy valóban meg akarja csinálni, és valóban jól szeretné megcsinálni. Ugye, vagy pedig ilyen tessék-lássék módjára. Éppen rohannom kell, éppen sietnem kell, nem is nagyon van rá időm. Számomra nem annyira fontos ez a dolog. Ugye van különbség a kettő között? Azt mondja, önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni, ha komoly munkával mások javára kezdünk el tenni valamit. Nagy divat ma elfeledkezni az embernek önmagáról. Néha, amikor szombaton megyek hazafelé, és hát különösen a nyári hónapokban, ugye előfordul, hogy hát valahol dugóba kerülünk. És mindig kérdés, hogy hát szombaton, amikor pihenni kellene, miért van ennyi autó? Mi nem nagyon vagyunk sokan. Ugye, tehát gyülekezeteinkben nem nagyon vannak, de hát nyilván vannak más programok. És akkor az ember meghallja, hogy itt egy koncert, vagy ott egy koncert, ilyen rendezvény, olyan rendezvény, és nyilván ez nem minősítés. Csak az emberek szeretnek kikapcsolódni. Szeretik elfeledni a mindennapi dolgaikat, a problémáikat. Ilyen, tőlem is kérdezték már, amikor találkozok emberekkel, és amikor nem ismernek, hogy megkínálhatnak ezzel és ezzel, ugye cigaretta, szeszes ital, kávé. És mondom, hogy köszönöm, nem. És akkor azt mondja, de hát miért? Hát ezt már ne vonjuk meg magától. Hát ennyi azért csak kell, hogy feldobódottak legyünk, hogy egy kicsit lazítsunk az életvitelünkön, hogy egy kicsit felfrissüljünk. Azt mondja, az emberekben azért ott van az, hogy mindenki szeretne egy kicsit úgy elfeledkezni a mindennapi dolgairól, a saját küzdelmeiről. És azt mondja itt ez az egy mondat, hogy önmagunkról csak akkor tudunk elfeledkezni. Azt mondja, a keresztény ember számára is jót tesz ez a dolog. Azt mondja, a keresztény ember számára is jót tesz ez a dolog, amikor valaki azon a háttéren feledkezik el, hogy komoly munkával másokért kezd tenni valamit. Figyelitek ezt a mondatot? Mennyire egybecseng, ugye Jézusnak egy másik helyen olvasott kijelentésével. Ugye mennyire egybecseng, ugye Máté evangélium a 11. fejezetben olvashatunk róla. 11. fejezet, és ott a 28 és a 28-tól a 30. versig fogom idézni. Mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugoszlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Kedves gyülekezet, azt mondja itt, hogy ez a mondat, hogy ha önmagunkról szeretnénk elfeledkezni, ha könnye, ha boldogabb életet szeretnénk, ha ugyanazt az életet szeretnénk, mint ami Jézus tett, élt itt ezen a földön, azt mondja, meg lehet ebbe találni a boldogságot. Ha komoly munkával másokért kezd el tenni valamit. És hogy olvassuk itt ebbe a három igében? Azt mondja Jézus, hogy ha valaki megfáradt, ha valaki terhesnek érzi az életét, és mi az, amire gondol itt a Szentírás? Ugye nem arra, hogy amikor fizikailag elfáradtunk. Ugye az ember azért sok mindent kibír, az ember sok munkát el tud végezni. Bizonyára ti is tapasztaltátok már, amikor jó kedvel dolgozik az ember. Amikor szívesen teszi a dolgot, élvezi a munkát. De ugye mennyire könnyű megfáradni, amikor belső problémák nyomnak és nyomasztanak. Amikor az ember életében ott vannak a küzdelmek. Amikor az ember életében ott vannak a küzdelmek, hogy még ezt sem tudtam megoldani az életemben. Hogy én már nem tudok megváltozni, hogy én ilyen vagyok. Hogy nekem ez sem sikerül. Azt mondja Jézus, hogy ha megfáradtál, azt mondja, akkor kezdjél el komoly munkával másokért tenni valamit. Emberileg nézve nem egy szokott tanács. El tudjátok képzelni, hogy elmentek egy orvoshoz, és azt mondja nektek, ugye, hogy elmentek hozzá fáradtan, egy pszichológus vagy egy szociológus azt mondja nektek, hogy hát kérem, hogyha ilyen és ilyen probléma van, ennyire és ennyire megfáradt, akkor kezdjen el másokért tenni valamit. Azt mondja, vegyétek föl az én igámat. Azt mondja Jézus, hogy terhet akarok rátok tenni. Egy terhet, azt mondja, aminek a végkimenetele, hogy olvassuk itt, gyönyörűséges, és egyszer csak a könnyűnek fogod érezni. Nem hiszem, hogy találkoznánk olyan orvossal, aki ilyen tanácsot adna. Mennyivel másabb a mennek a gondolkodásmódja, ugye ennek a világnak a gondolkodásmódja, ahova vágyunk és ahova készülünk. És a kérdés ugye az, hogy milyen jó lenne, ha így ismernének bennünket a környezetünkben, a szomszédaink, az utcában. Mennyit változhatna? Ha úgy ismernének bennünket, hogy kedves Katika, kedves Péter vagy Pisti. Azt mondja, ez az ember egy olyan ember, aki képes komolyan tenni a másik emberért. Aki, mint ahogy ugye Jobbnál olvastuk, hogy az ismeretlenek ügyét is jól meghányja veti. Ugye, aki a legegyszerűbb emberre is odafigyel. Akiből olyan természetes módon jön ki a jónak a cselekvése. Ugye, Jézus ezért hívott el bennünket. Kedves gyülekezet, és így a Isten tiszteletünk vége felé, hadd utaljak vissza ugye arra, hogy Jézusra ez volt a jellemző. És lehet, hogy mi sok összefüggést értünk a Szentírásból. Sok példázatban gyönyörködünk. De azt mondja, az örök sorsunkat az dönti majd el, hogy megtanultunk-e komoly munkával másokért tenni valamit. Hogy mindaz, amit az Isten tanított bennünket, az elvezetett oda, hogy fölvettük azt a terhet, amit ő, és megtapasztaltuk azt, hogy ennek a tehernek a viselése, és nem magunktól. Nem magunktól, hiszen olyan szépen mondja itt ugye a király, hogy gyertek én atyámnak áldottai. Azt mondja, hogy ezeknek az embereknek a teherviselése nem abból fakadt, hogy önfegyelmük volt. Nagy volt a munkabírásuk, nagy volt a teherbírásuk. Azt mondja itt, hogy gyertek én atyámnak áldottai. Mint akiket az Isten meg tudott áldani. Mint akik megtapasztalták azt, amit Jézus ugye a samáriai asszonynak mondott, hogy adok én neked más vizet, ami felbuzog majd. Kedves gyülekezet, keressük ezt a vizet. Keressük ezt a vizet, és kívánom, hogy mindannyiunk életébe váljon valóra ennek a szolgálatnak, a másokért való szolgálatnak a szépsége. Még egyszer talán elmondom a mondatot. Önmagunkról csak akkor tudunk megfeledkezni, ha komoly munkával másokért kezdünk el tenni valamit. Amen. Mennyi édesatyánk, köszönjük azt, hogy amikor beletekintünk a te szavaidba, a te beszédedbe, a te példázataidba, újból és újból felfedezhetünk gyönyörű és szép dolgokat. Köszönjük, hogy adtad számunkra ezt a példázatot is, és hogy ebben is bemutattad nekünk azt, hogy a mi életünket, a mi örök sorsunkat, mi az, ami eldönti majd. Gyönyörű szemlélni azoknak az embereknek az életét, a te életedet, Jézusunk, akibe láttuk azokat, hogy olyan önkéntelenül, olyan természetes módon nyilatkozott meg a jónak a cselekvése. Olyan természetesen módon tudtak viszonyulni a legegyszerűbb emberhez is. Olyan természetes módon tudtak bátorítani, segíteni, viselni más embereknek a problémáját. Hogy senki mellett nem mentél úgy el, hogy az ő ügyét ne gondoltad volna át, ne lett volna egy szabad egy bátorításod hozzá. Köszönjük Istenünk, és szívünk vágya az, hogy ezek a mi életünkben is megvalósuljanak. Néha olyan lehetetlen dolognak, olyan messzi dolognak látjuk mindezt, hogy észrevegyük a szükségleteket már akkor, amikor még az meg sem nyilatkozik. Olyan lehetetlennek dolognak látszik az, hogy elfeledkezzünk önmagunkról, hogy a mások terheinek a viselésében szépséget, gyönyörűséget találjunk. De őszinte vágyunk az, hogy ez megvalósuljon az életünkben. Kérünk, vezess bennünket úgy. Vezess bennünket úgy, és ezen az úton vezess el bennünket a te országodba is. Az Úr Jézus nevében kértünk. Amen.